Én is szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Jelenések könyvéről tehát nehéz röviden beszélni, mert rendkívül tömör, tartalmas könyv. Úgyhogy próbálok fegyelmezetten és a jelenések könyvéhez méltóan szólni. Előre jelzem, hogy ha valaki valamit nem ért, nehogy kétségbe essen, esetleg közben engem nyugodtan meg lehet állítani egy-egy jelentkezéssel is, vagy kérdéssel is, egyáltalán ez engem nem zavar. Nem az a cél, hogy a sok érdekesnek, számomra nagyon érdekes, esetleg ismeretlen vagy információ halmaz megegyezhetetlen legyen, nem ez a cél, hanem az, hogy egy benyomást adjunk jelenések könyvéről. Nehéz jól eltervezni egy ilyen időszakban, amikor ugye nehéz termet bérelni, mert nem adják oda, ugye azért is vagyunk itt, mert nehéz volt termet találni. És jó lett volna hosszabb sorozatot tartani jelenések könyvéről, hogy ne kelljen ennyire tömören beszélni, de nem is beszélek erről többet, hanem a lényegre térek. A jelenések könyvénél, aki nem volt itt az előző előadáson, csak szeretném elmondani, hogy a különlegesség ennek a könyvnek az, hogy azért kapta az emberiség, úgy kezdődik jelenések könyve, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát Jézus Krisztustól azért kapta az emberiség, hogy előre és négyszer áttekintse az új szövetségi történelmet. Előre és négyszer. Ugyanúgy, ahogy Jézus életéről is négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács, úgynevezett együttnéző szinoptikusnak nevezik, és János evangélium a kiegészítő. Ugyanígy jelenések könyvének hasonló a szerkezete, hogy van a, csak ezt használom most mutatópálcának, van a hét levél, a hét pecsét és a hét rombita szó, nem tudom miért maradt le a hetes, de itt, de ott van a, nem tudom, valamiért hiányzik, ugye hét pecsét, hét rombita szó, tehát ha úgy tetszik, együtt nézve nézi át, az első századtól, Krisztus első eljövetelétől, egészen Krisztus második eljöveteléig a történelmet. Tehát ugye itt vannak a századok, első század, második, harmadik, negyedik, ötödik, végig, hogy mi alapján lehet ezeket a századokat meghatározni, az a levelekből már kiderül, ha valaki a hét levelet jelenések könyve első három fejezetét elolvassa. Tudom, tömör a nyelvezetem, meg kell szokni, és a jelképek és a földi képeket használó hasonlatokon mindig a Biblián belül érdemes egy kutató munkát végezni, hogy vajon mit jelent. Tehát nem kívülről viszünk bele információt, hanem a Biblián belül. Idéztem is Blaise Pascalnak a híres gondolatát, hogy aki a Biblia értelmét, az írás értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak. Elég tömör, 300 éves gondolat. Tehát a Biblia önmagán belül megmagyarázza azt, amit nem értünk, csak általában az embereknek, de mondanám azt még a teológusoknak is, sokszor nincs kellő türelmük és fegyelmük arra, hogy a Biblián belül keressék meg a bibliai jelképeknek a megfejtését, vagy pedig, mert jelenések könyve használ olyan jelképeket is, amit magában az életben, tehát kinn a földi történelem menetében kell megtalálni. Majd mindjárt itt a például a hatodik pecsét felbontásánál is erre utalást teszek. Ez nagyon egyszerű és könnyen kézzelfogható lesz. A levelek, amit áttekintettünk az előző alkalommal két héttel ezelőtt, a nevében is ott van, hogy levelek. Tehát valaki küldi valakinek. Krisztus küldi az őt követő keresztényeknek. A keresztény szó, talán tetszőnek tudni, az nem a kereszt szóból származik, hanem a krisztiánosz, a Krisztus szóból származik. Tehát először Antiókiában nevezték Krisztus követőit krisztiánoszoknak, de ez hajdangúj név volt, ma meg már büszkén mondja mindenki, hogy keresztény vagyok. Tehát valami torzult a keresztény megnevezés önmagunkra azonosítása vagy alkalmazása során, mert hajdan ez egy gúj név volt. De jó volt gújnévként, mert csak az vállalta föl, aki tényleg Krisztust akarta követni, ma meg az, akinek hát ez a divat, vagy ez az állami elvárás. Sok a torzulás, jelenések könyve ezeket a torzulásokat végig leleplezi egyébként. Tehát ez a különlegessége, az apokalipszis szó is egy torzuláson ment keresztül, jelenések könyve első illetve a kijelentés szó, amit itt olvasunk a károli fordításban, Jézus Krisztus apokalipszise. Amikor tehát Jézus Krisztus rejtett dolgoknak a föltárása, az a meghívunk címe is, hogy mi történik a függöny mögött. Tehát, hogy amit az ember lát, de nem tudja, hogy mégis mi van mögötte, Jelenések könyve nagyon sok dologra rámutat. Azért mondom nagyon sok dologra, mert nem mindenre. De a lényegesre mindenképpen. Tehát a leveleket Krisztus küldi az őt követőknek, és óriási kérdés volt, hogy vajon akik akkor éltek azokban a századokban, amikről szóltak a levelek, és ez a 7 gyülekezet, Efézus, Smirna, Pergamon, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, ez egy római postaút, egy körút mentén, egy ókori római posta körút mentén helyezkedtek el sorba. És ezt a 7 várost használta föl Krisztus arra, és a 7 városban lévő jellegzetességeket használta föl Krisztus arra, hogy a történelemben ábrázolja azt, különös, ilyen csak az Istennek van ilyen bölcsessége, hogy ezt lássa, hogy egy városban lévő dolgok, ami ráadásul postaút, és még a történelem menetéhez, a keresztényeknek szóló tanácsokra is felhasználható, tehát ilyen összefüggés csomagot csak az Isten tud adni. Ez is egy szép és kellő bizonyítéka annak, hogy miért Jézus Krisztus kijelentése. Ilyen emberi tudomány nincs, amiben ennyi összefüggés a helyén van, sőt minden a helyén van. Ugye nincs időnk sajnos arra, hogy végigvegyük újra a 7 levelet, mert hát nem az a témánk, csak szeretném az ismétlésben ezt elmondani, hogy például egy apró gondolat, miért van itt ez a nyíl? Miért van itt ez a nyíl? Azért, mert a filadelfiai levélben, amelyik ugye a 19. században születő keresztény közösségnek, amiket ha így párhuzamba állítunk, ide lehozunk a trombita szókhoz, pont amikor egy Krisztust váró mozgalom, azért ez a név, mert sok vallásból a Biblia kutatás hozott létre egy lelki, összhangú közösséget. Nem az volt a célja ennek, hogy valami egyházi jön létre, nem. Az volt a célja, hogy Jézus második eljövetelét valódi élő módon várják. Hát hogyha ő itt járt 2000 évvel ezelőtt, és külön tanulság, hogy egy egész zsidó nép, hány millió ember lehetett a zsidó nép? Hányan ismerték föl Krisztusban a Krisztust akkor? Hányan? Az egész zsidó nép gyakorlatilag Krisztus elpusztításáról lett híves. Az a nép, akinek 300 messiánsi profécia volt az Ószövetség iratokban, birtokában is olvashatta. Ugye jönnek a napkeleti bölcsek, bemennek Jeruzsálembe Heródeshoz, és Heródes felháborodik az egész város, és ártatlan napkeleti bölcsek azt hiszik, hogy hát ez a nép, amelyiknek ott van egy csomó profécia, csak tudják, ők csak valószínűleg egyet ismerhettek a bálámi proféciát Mózes 4. könyvéből, és az alapján, egy alapján jöttek el, hogy várják és találkozzanak a Krisztussal, és Heródes kérdezi a mellette lévő zsidó bölcseket, hogy ez micsoda? Azt mondja, hát hol kell ennek a Krisztusnak megszületni? Azt mondja, Júdai Betlehemben, mert így írta meg a proféta. Tudták, és semmi közük nem volt ahhoz, aki megszületett. A tudáson túl a személyes kapcsolatot nem keresték. Ez egy nagyon nagy probléma egyébként a kereszténységen belül, hogy a tudás és a személyesség közötti feszültség. Mindig a tudás van előtérve, a személyesség meg valahol, hát vagy el is marad. Ez csak érzékeltetése volt annak, hogy távolabbról jövők hamarabb megtalálták Krisztust, mint akik között megszületik. Miért van ez így? Azóta is sokszor így van. Ez csak egy pici példa arra, hogy annak idején is csak egy néhány pásztor, vagy egy Simeon, egy Aksimeon, aki idős korában, amikor bevitték Jézust a templomba, akkor ismerte föl, és mondja is, hogy most, mert látták szemeim a te üdvösségedet, imádkozik az atyámhoz. Tehát nagyon szép ez a részlet, hogy most már nyugodtan halok meg, mert láttam azt, aki az üdvösséget hozza az embereknek. Pedig még ott csak a csecsemő Jézussal, hát a kisded Jézussal találkozik, de ő már azt, hogy tudom, hogy övé az az üdvösséghozó földi lét, ami az emberek számára a megoldást hozza. Vagy tehát egy maroknyi, egy-két kezünkön megszámolható kis maroknyi embercsoport ismerte fel Krisztust annak idején is. Sajnos ez Krisztus második eljövetel előtt sincs nagyon másképp, noha tömeges a kereszténység. Tehát ma mindenki már ugye divat, meg majdnem kötelező kereszténynek lenni. De ez a kereszténység és a Jelenések könyve által valódinak tartott kereszténység között, ne csodálkozzunk, óriási a különbség. Lehet, hogy ugyanazt a Krisztust, vagy ugyanazt a Jézus nevet emlegetik, de a mögötte lévő tartalmakban bizony sok a különbség. Néha még egyetértő gyülekezetben is meg lehet kérdezni, hogy milyen a te Krisztusod. De nem egyforma. Noha együtt ülnek emberek, de mégsem egyforma Krisztusuk van. Azért fontos ez, mert Jelenések könyve előtt érdemes tisztázni Jézus Krisztusnak a személyét, az ő jellemét, az ő egész küldetését. Egyáltalán, hogy ő nem más, mint tanácsot akar adni, javulást akar hozni az embereknek. Na most a Philadelphiai levélben megszületik egy, hogy azért itt a 19. században, mert a középkor során a Biblia egy üldözött könyv volt. Mindjárt erre fogok rátérni, de üldözött könyv volt a Biblia, és az 1800-as évek elejétől fogva terjedt el, úgyhogy lehetett már hozzájutni viszonylag olcsón, sőt, voltak társulatok, akik ingyen osztották az embereknek, csak hogy kerüljön az emberek kezébe. Ugye a reformáció 16. század, a reformáció időszakában már le volt fordítva nagyon sok nemzeti nyelvre, de még a sokszorosítás drága volt. Ez az 1800-as évektől vált olcsóbbá, a nyomdai part terjedésével. És a philadelphiai kereszténység, ami a Philadelphia, az annyit jelent, hogy testvéri szeretet. Tehát ez összekapcsolta az embereket, akik mondom a legkülönbözőbb felekezetből, de a Bibliát kutatva gyűltek össze, és egy érdekes ígéretet olvashatunk például a Philadelphiai levélben. Így hangzik itt a második vers, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. És ugye szoktam kérdezni, hogy vajon ez a megpróbáltatás, ami a föld lakosairól szól, ez előttünk van még, vagy már mögöttünk van? Ugye ezt mindenki mondja, hogy igen, hogy is, de ugye vannak próbák, amik mögöttünk vannak, de olyan, ami ténylegesen megpróbálja a föld lakosait, ugye hát olyan nagyon érzi az emberiség például most egy ilyen Covid helyzet kapcsán, hogy hát van olyan ember a világon, aki nem tudna róla. Ugye azért, tehát most egy kis kóstoló, most mindegy ennek a kiértékelése, hanem van valami, ami egyszer csak érint mindenkit. Hát vajon egyéb dologgal az Isten ne tudná megkeresni az embereket, hogy emberek, jó lenne fölébredni, és eldönteni, hogy emberek akarunk maradni, szeretethez, igazsághoz ragaszkodók, megalkuvás nélkül az életünk árán is, vagy pedig megyünk a világ romlásával a saját önzésünk diktálta mélységbe. Milyenek akarunk lenni? A válságok ellenére tiszta emberek, vagy pedig romlunk a világgal együtt. Tehát erkölcsi döntés elé kerül az emberiség, nem föltétlenül bibliai ismeret, tehát nem mindenki fogja végighallgatni ezt az előadást a világon, de erkölcsileg belül mindenki kérdések elé és válaszokat megfogalmazva kerül ki majd ebből a ebből a megpróbáltatásból. Különös ez a megfogalmazás, azért van itt ez a nyíl, hogy ez Krisztus második eljövetelén mutat, a Laodiceai levél pedig egy speciális üzenet a korunknak, ami pedig a kereszténységnek arról a romlásáról szól, amit ma élhetünk meg. Nem szólok itt többet. A bevezető látomás az első fejezet. Ha valakinél van ez a papír, ha valaki például e-mailbe kéri, át tudom küldeni ezeket a táblázatokat e-mailbe is. Otthon is lehet ezeket számítógépről kinyomtatni. Bevezető látomás az első fejezet. Az első fejezetben leírt Krisztus mutatkozik be minden gyülekezeti levél elején úgy, ahogy annak a kornak szüksége van rá. Például, még egy példát. Szmirnai levél, amelyik a kereszténységet vörössel ábrázolja azért, mert az itt élő Krisztus követőknek a helyzete üldözött volt. A császárok nem tűrték, hogy egyéb Istent imádjanak rajtuk kívül, például a keresztények. Ezért nagyon nagy volt a mártíromság a második-harmadik században. Már János apostol, aki írja Jelenések könyvét egy nap leforgása alatt, ő is az efézusi korszak végén él, és már ő is római fogságból ugye Pátmos szigetéről. Na innentől erősödik az üldözés, itt a pergámumi időszak előtt történik egy váltás, a úgynevezett konstantinészi fordulat, és a szmirnai levélben Krisztus úgy mutatkozik be, amit az első levélben is olvashatunk, bocsánat, az első fejezetben is olvashatunk, első fejezetet ide lehet írni, bevezető látomás. Az első fejezetben úgy mutatkozik be Krisztus, hogy ő halott volt, és íme él. Én vagyok az alfa és az omega, aki halott voltam, és íme élek. Tehát őt megölték, de feltámadt. Halott volt, de él. És azt mondja a szmirnai levélben, hogy én vagyok az, aki halott voltam, és íme élek. Hiszen semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Mondja ezt azoknak, akik, hát nem biztos, hogy sokáig fognak élni. Ez ebben a különleges, ebben a szmirnai levélben, hogy Krisztus mindig úgy mutatkozik be az adott korban, ahogy azoknak az embereknek szüksége van rá. A többi korban is nincs időm többre. Itt lévő a pecsétek felbontása, a hét pecsét felbontásánál két fejezetet olvashatunk el Jelenések könyvéből, ami bevezetés. Ugye a Jelenések könyvét azért meg, aki azért olvassa. És ezt ígéri a Jelenések könyvének a harmadik verse mindjárt az elején, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és akik megtartják a könyvben leírt beszédeket. Három területet is mond az, aki olvassa, hallgatja és megtartja. A végén, a 22. utolsó fejezetben már csak arról beszél, hogy boldog, aki megtartja a könyvben leírt beszédeket, különös vagy ott már túl van ezen, hogy hallgatja és olvassa, de nyilván hozzá érdemes hozzáfogni. Két fejezetet olvashatunk, mint egy bevezető látomásként, a negyediket és az ötödiket. Magának a pecsétek felbontásának a fejezete, ez már a hatodik, hetedik és a nyolcadik fejezet első verse szól róla. Tehát mindegy kettő fejezet. Igazából a hatodik és a hetedik. A nyolcadik fejezet első verse az véletlenül egy számozás folytán átkerült egyel későbbi fejezetre. Ez egy számozási hiba, igazából Jelenések könyvénél. Aki számozta, nem értette még igazából a szöveg összefüggését, de majd látni fogjuk, hogy miért van ez így, illetve hogy miért tartozik a 8. fejezet első verse is még ehhez a szakaszhoz. A 4. és 5. fejezetnek egy kulcsfontosságú része, sok más is van, amit muszáj átlépjek az idő miatt, egy kulcsfontosságú központi mozzanata az, hogy János apostol, aki látja, ha úgy tetszik, egy ilyen mennyei Isten tiszteletet. Egy különös számunkra, különös képiességgel van leírva, de lát egy úgynevezett mennyei Isten tiszteletet, amikor egy helyzetben elsírja magát. Bánatában, vagy keserűségében, vagy csalódottságában, nem is tudom melyik az alkalmas szó, de elsírja magát, mind sírja el magát. Azon, hogy nem találtott ott senki, aki egy könyv, bepecsételt könyvtekercset megnyithatna. Szóval nem volt senki, aki még a ránézésére sem. Külön nagy kérdés, hogy akkor miről szólhat ez a könyv, hogyha senki nem volt méltó rá. És amikor gondolkodunk, hogy vajon miféle könyv, hát most ha az Isten világában én szoktam, gyerekkorom óta gondolkoztam ezen az Istennek, minek könyv, mert nincs szüksége könyvre, nem? Hát nekünk van, mert elfelejtünk dolgokat. De akinek a memóriája és az elméje kristálytiszta és tökéletes és hiánytalan, ott minek könyv? Nyilván a mi fogalmi körünkhöz szabja Jelenések könyve is a gondolatokat, majd látni fogjuk sokszor ezt. Arról szól, hogy az emberiségnek annyira kuszált a bűnhöz, az önzéshez, az életpusztításhoz való viszonya, és az emberi gondolkodás annyira önzéssel fertőzött, és annyira átjárta a magamnak élés, amit ugye még a pszichológusok is ugye egoizmusnak neveznek, ugye ez egy viszonylag hát modernebb kifejezés, bár ugye a görög szóból származik, de annyira átjárta, hogy külön a nevelés, a gyermeke nevelés, de mégis egyszerűen az emberiség annyira önző, hogy tudjuk, hogy milyen az, hogy külön erőfeszítésre, belső küzdelemre van szükségünk, hogy a természetünk által diktált önzés ne uralkodjon rajtunk. A Biblia a római levélben írja le ennek a belső küzdelemnek a legrészletesebb módjait, hogy miféle küzdelem zajlik bennünk. Római levél 6., 7., 8. fejezete különösen hangsúlyos ezzel kapcsolatban. És itt János apostol azon sír, hogy senki nem tudja megoldani az emberiség problémáját. Nincs senki. És amikor sír, akkor hallja itt Jelenések könyve 5. fejezetében, tehát még itt a bevezető látomásban, amit nincsen ábrázolva, de a papírunkra, ha valaki kapott, föl lehet írni, azt mondja, hogy egy, a vének közül, amit már ugye 4. fejezetben mutatott, mondta nékem, ne sírj. Tehát jön egy vigasztaló hang, hogy ne sírj. Íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. Hogy hívták Jézus több esetben is, amikor ő itt járt a Földön? Evangéliumokat kinyitjuk, és például betegek kiáltottak Jézushoz. Mit mondtak, hogy kicsoda könyörüljön rajta? Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, például. Tehát ez köztudott volt annak idején, hogy Jézus a Dávid család fájából származik test szerint. És ugye ezt is mondja itt Jelenések könyvének, tehát a bevezető látomásában, hogy ezt a vigasztaló szót hallja, hogy ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való, de különös képet használ oroszlán. Mi az, hogy oroszlán? Azt mondja, a Dávid gyökere, hát ez kicsoda, Krisztus. Krisztusról úgy szoktak gondolkodni az emberek, és ez az általános nézet, hogy ő oroszlán? Hát nem ő a bárány? Hát keresztelő János annak idején nem úgy mutatta be Krisztus, hogy íme az Istennek ama báránya, hogy az Ószövetség a bárány áldozatokról volt híres, tehát ez a kifejezés akkor a legkézenfekvőbben csengett, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi, hordozza, magára veszi a világ bűneit. És ugye a bűn következményeképpen hal meg, anélkül, hogy ő vétkezett volna. És ez volt a legtragikusabb halál, hogy úgy kellett végig hallgassa Krisztus az őt ért vádakat, mintha elkövetője lett volna, holott nem. Na ezt idegileg valaki képzelje és gondolja végig. Na most, és ezután ezt ugye hallja János apostol, hogy győzött a Júdabeli oroszlán, a Dávid gyökere. De ezután azt mondja, hogy és láttam, hogy mint amikor a sírásból valaki hallja először a szót, hogy győzött a Júda nemzetségből oroszlán, ez nagyon fontos most, mert majd később, itt a 7. fejezetnél ez fontos lesz, mert hiszen ami a bevezetőben ott van, az később a tárgyalásban is ott lesz. Tehát azt mondja, hallja, hogy győzött a Júda nemzetségéből oroszlán, ezt ő hallja, mert közben sír. De amikor vigasztalódik, és ránéz, akkor azt olvassuk, és láttam a királyi szék és a 4 lelkes lény között és a vének között egy bárányt állni. Furcsa kép. Hall valamit, de amikor ő fölnéz, nem azt lát. Nem azt látja. Oroszlánt hall, fölnéz és bárányt lát. Mi ez? Hát mind a két jelkép Krisztust ábrázolja, de az egyik a menny szemében, mint ha azt mondaná a mennyei világ, hogy az a keresztáldozat, ami történt, az egy erkölcsileg egy oroszlános győzelem. Mert erkölcsileg győzni, az nem azt jelenti, hogy lekaratézom a másikat, vagy megölöm a másikat, és legyőzöm. Ugye a mai világban a küzdelem arról szól, hogy én vagyok az erősebb, és valami módon úgy vívok, hogy a másik kiessen a ringből. Krisztus erkölcsi győzelme az, hogy ő nem erővel és hatalommal cselekszik, hanem bemutatja azt, hogy ő akkor sem követ el gonoszságot. Gondolatában és érzésvilágában sem enged meg semmi önzést, semmi visszaütés, támadás, bosszút, hanem rábízza az igazságosan ítélőre, ugye az atyára. Szóval nem enged meg semmit, hiszen nekünk is ez a nagy küzdelmünk, hogy visszaadjam, vagy eltűrjem. Ha eltűröm, akkor bárgyú vagyok, ha visszaadom, akkor meg gonosz. És melyik akarok lenni? Tehát az ember vívódik mindig valami igazságtalan helyzetben, és azt mondja, hogy de Krisztus áldozatában azt látja a mennyei világ, hogy az egy oroszlános erkölcsi győzelem, mert őt nem lehetett rávenni semmilyen hiba és bűn elkövetésére, még akkor sem, ha megölik őt igazságtalan, még ha hamisan vádolják, akkor sem. Tehát ezeket a részleteket lehetne tovább boncolgatni. Ezért oroszlános a győzelem. De mi emberek ránézünk, azt mondjuk, hogy hát ezt felfeszítették a keresztre, mint a gonosztevő. Hát és olyan bárgyú volt, mint egy bár, bocsánat a mai szói, tehát inkább ártatlan, mert azért ez a szó, ez most öllődjön. Tehát olyan ártatlan volt, de nem ütött vissza, ugye mondták és biztatták őt, mire biztatták őt az emberek, katonák, gúnyolódók, hogy menj, hát szabadíts meg magadat, hát te tényleg olyan nagy vagy, ilyen te vagy a zsidó királya, hát akkor szabadíts meg magadat, meg minket is, és akkor mi hiszünk neked. Tehát nem lehetett Jézust provokálni, nem lehetett Jézust ebből kihoz, igen, megmutatja hatalmát. Nem a hatalmát jött megmutatni, hanem a jellemét jött megmutatni. De az emberek inkább hatalomra vágyók vagyunk, mint jellemre rácsodálkozók. Hol van ma az, amikor emberek valami jó jellemre rácsodálkoznak? Hatalomra igen, valaki nagyon kiválóra igen. De valaki olyan szép jelleme volt. Hú, láttátok, hallottátok, olyan szép. Ilyenre úgy nincsen különösebb, nem, se híradó, se könyv, nem. Egyedül a Biblia az egyedüli könyv, amely Jézus jellemét tisztának, szépnek, vonzónak úgy mutatja be, hogy ószövetségi Zsoltár részlet szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség ömled ez a te ajkaidon. Ezért kent fel az Isten a te társaid felett. Tehát hol vannak a szép jelleműek? Mert Krisztus az volt. De ma nem így ábrázolják. Még filmekben is. De ezt most megint tovább kell lépjek. Tehát János apostol látja és hallja és látja. Hallja, hogy oroszlán, látja, hogy bárány. Na most ez azért fontos, mert a későbbiekben erre visszatérünk. Mi történik a pecsétek felbontásakor? Itt is több részletet átlépek, ha valakinek kérdése van, visszatérhetünk rá. Elkezdi felnyitni ugye a pecséteket, amikre először úgy nézett, hogy nincs senki, aki ránézhetne, és felnyitja az első pecsétet. Ugye múltkori alkalommal elmondtam, hogy az efézusi levéllel párhuzamos a fehér lovas, Szmírnaival a vörös lovas, Pergámumival a fekete lovas, Tiatíraival a halott sárga lovas, és itt majd mindjárt kiderül, hogy miért nincs több lovas. Mert van 7 pecsét, de csak 4 lovas van. Egy külön kérdés, aki olvassa, fölmerül, hogy rendben van, bontogatja föl a pecséteket, első 4-nél előjön ez a 4 lovas, fehér, vörös, fekete, halott sárga. Külön teológiai művek születtek évtizedekkel ezelőtt, és hogy ezeket a lovasokat ki mivel azonosítja. Hát, hogy mondjam, sajnálom, hogy tudománnyá tették azt, ami nem igaz. Sok ilyen van. És nagyon egyszerű pedig ez a 4 lovas, nem bonyolult. Csak a teológia annyira okos, hogy azt is meg tudja fogalmazni, amit nem kéne. Hogy mondjam ezt egyszerűen? És az emberek azt gondolják, hogy hát én nem vagyok olyan okos, mint ez vagy az. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy magyar, hát, majd az okosok megmagyarázzák. Senki ne gondolja, hogy kevés értelmet kapott. Senki ne gondolja ezt. Mindenki kapott elegendő értelmet ahhoz, hogy Jelenések könyvét megértse. Csak vegyük a bátorságot hozzá. Senki nem olyan buta, hogy ne tudná megérteni. Viszont a teológia elég okos ahhoz, hogy el tudja ferdíteni, homályosítani, csavarni, és olyan tudományos körítésekbe rakni, hogy elmenjen az emberek kedve ahhoz, hogy olvassák. Attól, hogy olvassák. Tehát ezt látom, tapasztalom. Történetek vannak róla. Csak most ugye nincs időm. Felbontja az első pecsétet. Kis összehasonlítás. Ha valakinél van Biblia, akkor az segítség. Ha nincs, akkor segítek én. Azt olvassuk, itt most olvasom. Láttam, imé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. Ennyi. Rövid. Még egyszer olvasom. Tömör. Figyeljünk oda. Ugye azt olvassuk minden, hogy jöjj és lásd. A Károli fordítás a Bibliánkban ez, hogy lásd, ez igazából ez nem kellene, hogy benne legyen, mert a nem János apostolnak mondja, hogy lásd, nem. A jelenetnek mondja, hogy János apostol figyel, a jelenetnek mondja, hogy jöjj. Tehát jöjjön a jelenet. És a jelenet az, hogy jön egy fehér lovas. Kérdezek valamit, hogy ha gyerekkori emlékek esetleg, ha az utcán egy ló vagy lovaskocsi elment, gyerekek azért odaszaladtak? Ugye? Tehát lehetett észrevétlenül lovagolni? Nem. Ez is csak egy sajátos kérdése és életszerűsége, hogy jelenések könyve itt a pecsétek felbontásában olyan dolgokat tárgyal, amit nem lehet nem észrevenni. Láthatóak. Ami úgy kézenfekvő, és úgy ott van a történelemben, ha valaki történészként hallgatja. Na most egy fehér lovas megjelenik, most itt nem a lányoknak a hercegeiről van szó természetesen, hanem arról van szó, hogy a rajta ülőnél így volt. Na most ez most egy miféle harcos? Ha valaki ezt úgy kutatja és gondolkodik, hogy egy rajta ülőnél így volt, mi lehet ez? A Biblián belül elkezdünk kutatni, hogy hát kell egy kis idő, mire az ember rátalál, de ha valaki már elolvasta a Bibliát, akkor eszébe juthat, például mutatok egy ilyen segítséget, Ézsaiás könyve 49. fejezetében, Ézsaiás könyve 49. fejezetében, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a zsidóknál 300-nál is több messiási profécia volt, ugye az Ószövetségben, ami alapján ők felismerhették volna Krisztust, az ő első eljövetelekor. 300 messiási profécia. Az valaki végigolvassa, olyan gyönyörű Krisztus életrajzot kap már az Ószövetségből, hogy amikor az evangéliumot elolvassa, nem tudom, hogy valaki tudja, hogy hogy kezdődik, mi a refrénje Máté evangéliumának, az első evangéliumnak, mi a refrénje? Nem tudom, érthető ez a kérdés. Mi a refrénje? Máté evangéliumának 2-3 fejezetét elején elolvassuk, mi az, ami a legtöbbször visszatérő refrénként, nem, Máté evangélium, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt, hogy beteljesedjék az írás, a próféta szava, hogy. És olvasok, és lépten nyomon a prófétai beszéd beteljesedéseként éli meg Jézus minden helyzetet. Végig. Tehát az ószövetségi messiási proféciák beteljesedésének az útvonalán halad Jézus. Ez ugye érthető? És Máté ezt szépen felhozza, Máté evangéliuma, figyeljünk oda. Keressük csak meg otthon, ha valakinek van kedve, egy néhány perc alatt gyönyörű refrénként, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, hogy. És akkor ezek mind messiási proféciák, és ezekből a 300-ból idéz néhányat. De refrénként, és visszatér mindjárt az első három fejezetben Máténál, mindjárt. Most ez is egy ilyen messiási profécia, ami Jézusról szól, 49 Ézsaiás könyvében, második verstől. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Ugye hát nem szép kép, de azt érzékelteti, amit Jelenések könyve első fejezetében is, a bevezetésben olvasunk, hogy a szájából két elő éles kard jön ki. Mit jelent ez? Az isteni szó tisztaság, ami a jót és a rosszat elválasztja. Nincs keveredés a jó és rossz között, nincs összemosás. A jót és a rosszat elválasztja. A példabeszédek könyve is ehhez szoktatja a Biblia olvasó embernek az elméjét, hogy jó és rossz, igaz és hamis, fekete vagy fehér, balra vagy jobbra. És ehhez szoktatja az ember hozzá, egy ember ne keverd a jót össze a rosszal, mert akkor az egész Biblia egy zavaros lesz. A jó és a rossz az nem keveredik. Csak nálunk, mi már összekutyultuk sajnos. Na és azt mondja, hasonlóvá tette számot az éles karthoz. Tehát Jézus úgy jelenik meg az emberek között már az első adventjekor, ugye 2000 éve, hogy amit ő mond, az megosztó volt. Ő nem ökumenikus Krisztus volt, bocsánatot kérek a mai képért, hanem egy igazat, hamistól elválasztó, beszédű Krisztus, aki soha nem nélkülözte a tapintatosságot és a szeretetet. Tehát ez volt a jellemében a szép, hogy nem úgy volt igazságos, hogy másokat tönkretett, nem úgy volt szeretetteljes, hogy mindenhova oda lehetett őt kenni, hanem az igazság és a szeretet soha nem hagyták elő, együttesen volt jelen. Hasonlóvá tette számot az éles karthoz, keze árnyékával rejtett el engem. Kicsoda? Jézus kirejtett el. Ugye, hogy imádkozott, hogy az atya, a mennyei atya. Az volt neki a kereszt áldozat előtt is a legnagyobb, és a kereszten is a legnagyobb teher a lelkének, hogy én, Istenem, atyám, miért hagytál el engem? Mert az atya bűnnel együtt nem lakik, és Krisztus bűnnel azonosult. És azt mondja, hogy ő azt érte meg, hogy a bűnök terhe miatt az atya nem nézhet rá, mert úgy kell rátekinteni, mint aki az elkövetője az összes, az emberiség összes bűnének. Nem tudja ezt felfogni, hogy miféle lelki teher ez. És azt mondja, és Jézusnak ez természetes volt előtte, hogy keze árnyékába rejtette engem. Fényes nyillá tett engem, és tegzébe zárt be engem. Egy különös harcos kép, de ő meleg hangulatú, hogy fényes nyillá tett engem, és tegzé, a tegez, azt tudjuk, hogy a nyilvessző tartója, tegzébe zárt be engem. Most nem olvassam tovább. Tehát ezt a képet használja például itt, hogy a rajta ülőnél így volt. Az első századi kereszténységben ott volt Krisztus élő módon. A tanítványok között járt, a tanítványokat ő készítette, mint tanítványokat az ő képviseletére. Nagyon nehéz volt, mert a tanítványok sok értetlenséggel küzdöttek. Külön evangéliumi részleteket lehetett volna erről még. Mikor fölmegy a mennybe, akkor is azt mondják, hogy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Hát mondhatnánk, még mindig nem értik, hogy nem erről, nem ezért jön. Hát még akkor is, de a lelkükben az igazságvágy tiszta volt, eleven volt, taníthatók voltak, nem hibátlanok voltak, de az igazság szeretet az nem hagyta el őket. A hibáikat pedig Jézus szépen kezelte napról napra. Mondja, hogy meddig szenvedlek el titeket. Tehát azért mondott ilyet Jézus, hogy nehéz volt az ő lelkének olyan tanítványokkal, akik igazságszeretők, de néha azt mondjuk, akarod, hogy tűzszálljon el az égből, és megemész ezeket, hogy illés is cselekedet? Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Tehát amikor úgy hirtelen haraggal pusztuljon ez, aki nem fogad be minket, megjelenik ugye a lángolás, az igazságosztás, azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek lakik bennetek. Hát sokszor nem tudjuk. Na most Jézus, aki tanította a tanítványait, és a tanítványai azért tisztultak mellette. A fehérrel ábrázolt korszak, azért fehér, mert tiszta. A kereszténység itt volt Krisztusi és tiszta. És azt mondja, hogy az, aki ennek a vezér személye volt Krisztus, azt mondja, ő volt az a nyíl, az az íj. Miről híres egy nyíl? Tehát, hogyha így valaki elengedi, akkor az úgy egyenesen szokott menni, nem így megy a nyílvessző. Tehát a mi életünk az így megy az életben, mindenhogy. A nyílvessző pedig egyenesen. Tehát Krisztusnak nem volt ingadozása, meg hajladozása, meg eltérése. Ő egyenes volt mindig az igazság és a szeretet útvonalán. Ezért volt ez, hogy ő olyan volt, mint az, hogy fényes nyíllá tett engem. Itt mondja, hogy rajta ülőnél így volt. Krisztusi volt ez a kép. Egy kép. Adatott néki korona. Mi ez a korona? Győzelem. És azt mondja, hogy ki jött győzve, és hogy győzzön. Ez egy nagyon nagy töprengést okozó gondolat, hogy mi az, hogy ki jött győzve, és hogy győzzön. Olyan furcsa, nem szoktunk így beszélni. Ki jött győzve, és hogy győzzön. Egy óriási tanulság van ebből egyszerű mondatban. Mi volt Krisztusnak a küldetése a tanítványai felé? Mit szeretett volna Krisztus a tanítványainak megtanítani? Először is, amikor elkezdték őt követni, azt mondta, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Nem azt mondta, hogy ti menjetek el embereket halászni. Nem ezt mondta. Mert azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy hogy kell. Elmondjátok. Előbb kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Furcsa megfogalmazás, de nagyon valós módon ábrázolja azt, ahogy működik az igazi kereszténység. Az igazi keresztény ember nem olyan önös és önmaga cselekvő, hanem úgy igazán Krisztus cselekszik általa. Igazán Krisztus. Olyan krisztusi. Ezért hívták úgy annak idején Jézus tanítvány, olyan krisztusiak. Mert nem a maguk akaratát cselekedték, meg a maguk terveit. Ezt már példabeszédek is, könyve is elmondja, hogy a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadon ismerd meg őt, és a magad értelmére ne támaszkodj. Most Jézus egész élet erről szólt. Hogy atyám, nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye ez a Getsemáné kezdeni küzdelem imája. Nincs idő minden részletre, de ez fontos volt, hogy lássuk, hogy az efézusi levél időszakában a fehér lovas jelenik meg. Mert a kereszténység itt a történelemre nézve tiszta volt. Egyedül itt volt tiszta kereszténység, és a hatása, talán ez a szó jó ide, hogy a hatása, a befolyása, a valódi történelemre tiszta és fehér volt. És azt mondja, hogy ki jött győzve? Mi ez a győzve? Azt jelenti, hogy előbb belül az önzés fölött kell, hogy győzelmet arasson egy ember. Ennek nagyon sok szép bibliai egy kibontakozása van, most nagyon tömören tudom megfogalmazni, és azt mondja, amikor belül győzött valaki, akkor kimehet és mások felé is győztesen tudja az Isten képviselni. Na, de még én beteg és zavaros vagyok, addig lehet, hogy csak torz módon tudnám az Isten képviselni. Ezt még mondja egy híres prédikátor, Spurgeon is, azt mondja, hogy ne menj az emberekhez, csak ha Krisztustól jöttél. Mert különben zavarossá válik a megnyilatkozásom. Tudom milyen, küzdök én ezzel sokat. A következő időszakban a második pecsétet felbontja, azt olvassuk. Második pecsétet felnyitotta, és láttam, hogy a második lelkes lény azt mondja, hogy jöjj, előjön a jelenet, jön egy másik vörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ugye itt is egy képet használ. De ez a kard már az egymás öléséről szól. Ez már nem a szájból jövő tiszta tanítás, hanem ez a kard már az, hogy az emberek egymást öljék, és a békességet elvegye a földről. Nagyon egyszerű a kép. Azt mondja, hogy itt egy olyan kereszténységet lehet látni a történelemben, aminek a hatása az vörös. Tehát vérontással tartított a kereszténységnek a sorsa. A kereszténység igazi láthatósága arról szólt, hogy üldözik őket. Ezt akarja bemutatni. Ilyen egyszerűen. Megyek is tovább. De a szmírnai levélben ezért mutatkozik be Krisztus, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvednek kell. És itt van arról, ha valakit megkérdezünk, hogy hol van szó, ugye legutóbbi alkalommal említettem ezt, mert ugye hát itt szól van róla, a szmírnai levélben mondja a Biblia először azt a kifejezést, hogy második halál. Hallottuk már ezt, hogy második halál? Különös. Jelenések könyve 20. fejezeténél ez nagyon részletesen majd ki lesz bontva. Majd a negyedik utolsó témánknál. Arról szól azért, megelőlegezem, hogy ne maradjon kérdés, de ha valakiben még marad kérdőjel, akkor vissza lehet kérdezni, vagy most vagy később, tehát nem kell elfolytani a kérdéseket. Azt jelenti, hogy minden ember természetesen néhány évtized után meghal. Özönvíz előtti korok hosszabbak voltak, ennek megvolt a biológiai magyarázata is egyébként. De azt mondja, hogy minden ember föl kell a maga sorsára, mert az Isten nem elveszíteni akarja az embert, hanem örök élettel megajándékozni. Ugye a temetéseken szokott ez óriási kérdés lenni, hogy most ez az életrendje, hogy megszületünk, meg meghalunk, vagy pedig, ahogy Jelenések könyve is azt mondja, hogy a halál az egy ellenség. És Krisztus azért jött a földre, hogy az emberek, ugye Jézus mit mondott? Hogy feltámasszam az utolsó napon. Tehát ő nyíltan, egyszerűen mondta el Krisztus, hogy én azért jöttem, hogy élete legyen az embernek, és hogy feltámasszam. Kit lehet és kit nem lehet feltámasztani. Mindenkit föl lehet támasztani. Csak ha valakit föltámasztok, és közben a lelke, a szíve, a gondolkodása nem változott meg, ő ugyanazzal a gondolkodással, indítékkal fog föltámadni, megy neki a másiknak, önző módon fog élni, támadó lesz, erkölcstele lesz, vagy amilyen volt, de ha valaki a lelke mélyén igaz ember akar lenni, és azért küzd a lelkében, hogy Istenem, engem változtass meg, én nem tudok, de valamit tegyél velem, hogy olyan igaz életem lehessen, mint a Krisztusé volt itt a Földön. Ha valakinek ez élet célja és szándéka, akkor azt olvashatjuk például az apostolok cselekedete könyvben, hogy Krisztusnak sem lehetett a halálba maradnia. Lehetetlen volt a halálnak őt fogva tartania. Az első halállal mindenki meghalhat. De a második halál, ami úgynevezett, és itt lépek a, csak röviden, ide ez az ezeresztendős kérdés, majd ezt kitárgyaljuk szépen. Ez is egy óriási teológiai vita kérdés az emberek között, mikor, hol, milyen ez az ezeresztendő. Nagyon egyszerűen tárgya Jelenések könyve, oda fogunk érni. De ennek a végére mondja azt, hogy itt még föltámasztja Krisztus azokat, akik nem akartak igaz életet élni, és őket neki is visszaadja Krisztus az életet, és ők újra támadásba lendülnek, és újra ellenséges indítékkal élnek, és ez mintegy az Isten ítéletének a bizonyítéka, hogy nem ő rajta, nem Krisztuson múlik, hogy nem akarok örök életet adni, nem azt, hogy én föltámasztom őket is, de ők nem akarnak örökké élni. Ők akkor is önzők akarnak maradni. Tehát nem az Isten tilt ki embereket az örökké valóságból, hanem az, ha bevinném őket is, menekülnének, mert nem tudnának a tiszta és ártatlan élettel mit kezdeni. Vagy unalmasnak, nem lesz unalmas, tehát a tiszta és jó élet az nem unalmas. Úgyhogy ez csak az emberek rossz fantáziája gondolta el így, hogy hát az örök élet biztos unalmas lesz. Hát keveset éltünk akkor igaz életet még. És visszatérek ide. Haladunk tovább. A vörös korszak után, amikor a császárok üldözik a keresztényeket, történelem, hosszú leírások, sok-sok szép, érdekes vagy fájó részlet, jön egy váltás. Az úgynevezett konstantinuszi fordulat. Benne van egyébként a levelekben is az, hogy hol vannak a váltások, ezeket olvasva felfedezhetjük. És a pergámumi időszakban ott van például egy ószövetségi személy, Bálám. Nem tudom, aki a Bibliát olvas, tudja, hogy miről volt híres Bálám. Hát a szamáról. Ez a közmondás része, így van, de nagyon jó. Így van, de jó. Hát ez és ugye Bálám szamara. Igen, és ugye közmondások is születtek, hogy ja, most nem azt akarom azért érzékeltetni. Ugye egyébként a legtöbb ilyen mese, meg szólás gyökere egyébként Bibliából származik. Tehát a hétfejű sárkány, ez is Jelenések könyvéből van. Csak azért, hogy az eredeti jelentését már nem tudják, hanem csak a mesére asszociál az emberi agy. Ugye Bálámnál is rögtön a szamára, de valóban, tehát bibliai történet, hogy még egy szamár is meg tudott értelmesen szólalni, csak Bálám ment a maga a megalkuló feje után Balgán. De ez a Bálám pénzért kellett volna, hogy átkot mondjon Izraelre. És nem tudott. És azt mondja Báláknak, annak a királynak, aki úgy fizette volna az ő Izrael megátkozásáról szóló beszédét, és mondja, hogy az Isten nem akarja. Én finoman jelezni, hogy én megtenném, de hát nekem jó jönne, de az Isten nem akarja. És nem is tudja, nem is fogja megátkozni, és akkor, de elárulja Bálának az, hogy ha tönkre akarod tenni az Isten népét, akkor hívd meg őket a ti fiaitok és lányaitoknak az erkölcstelen összejöveteleire, úgy tudod tönkretenni az Izraelt. És ez az, amire itt a pergámum időszakban mondja, hogy Bálám, aki Bálákot, a királyt tanította, hogy hogy kell eltenni erkölcsileg lávalól az Izrael népét a pusztai vándorlás során. És ő adott tanácsot, de az emberek ezt már nem szokták a Bibliában megfigyelni. Mert olyan különös a szöveg, tudjuk a történetet, ezt az átkozásos történetet, de az, hogy később, egy néhány fejezettel később a Biblia leírja, hogy mit mondott Bálám Báláknak, azt már nem szokták az emberek, még a vallásosok se komolyan olvasni, vagy nem emlékeznek. Akkor feketedik el a kereszténység, amikor megalkuvó lesz, amikor összekeveredik az értékrendje. És hát egy személyhez fűződne a Konstantin császár személyhez, mert ő látta, ezt már említettem múltkor, hogy itt is ismeri a 10 éves nagy nyomorúságot, nagy üldözést, amit Diokleciánus császár 303-tól 313-ig gyakorolta a keresztények fölött. De látta ezt a következő császár, Konstantin, és ő azt mondja, hogy nem üldözzük tovább a keresztényeket. Bevesszük őket a hatalomba. Adjunk nekik jó állásokat, és hozzuk olyan helyzetbe őket, hogy akiket nem lehetett évszázadokon keresztül elpusztítani, több száz évig, 200 évig sem tudták elpusztítani, ott született a mondás, hogy a keresztények vére magvetés. Tehát még többen lesznek. Mert voltak, akik értékelni tudták az erkölcsi tisztaságot, mert látták, hogy az erkölcsi tisztaság természetes következménye az örök élet. Az önzéssel, bűnnel fertőzött élet vége meg halál, és nincs reménység a halálban, de akik igaz életet élnek, ott meg azt mondja, hogy a feltámadás reménységével halok meg. És nem a végső elmúlás reménytelenségével. Tehát nem mindegy, hogy az ember hogyan gondolkodik. De feketedik, erkölcsileg feketedik, a levél is leírja ezt, a valódi feketedő tartalom is azt mondja, hogy mérleg volt a kezébe ennek a lovasnak, és azt mondja, hogy a búzának mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat nem állt, képeket használ. Búzának mércéje 1 dinár, bocsánat, az árpának mércéje 1 dinár, az, nem, a búzának mércéje 1 dinár, az árpának 3 mércéje 1 dinár, de a bort és az olajat ne bástak meg. Mi ez a tömör érdekes megfogalmazás? Jelképek, Biblián belüliek, megkeressük a tartalmát, és a következőt kapjuk. A gabona, vagyis a mag mindig az Isten beszédének a jelképe marad. Itt is. Tehát amikor az Isten beszédét, és ha megnézzük a középkori egyház kialakulásának a módját, és az, hogy akkor tud egy torzult egyházi irány kialakulni, hogyha a Szentírást kivesszük a forgalomból. Nagyon egyszerű. Tehát mikor lehetne hamis pénzzel fizetni? Ha senki nem ismerni az igazit. Tehát akkor lehet hamis vallást, keveredett vallást, az vallási keveredés a szmírnai korszak után indult el, a pergámoni korszakban, amikor a mitrász, főleg a mitrász kultusz, ami a rómaiaktól elvehetetlen volt. Ott a Rómának az egyik jellegzetessége volt a mitrász kultusz. És ezt keverték össze a kereszténységgel. És ez a kereszténység, ami végig kísérte utána a halott sárga, van a feketén és sötétebb szín, a Bibliában van a halott sárga. De ez az egy hulla, tehát a gennysárga, amikor a fekete, mert az még tud ünnepélyes is lenni, de a hulla az már gusztustalan. És ezt használja, ezt a halott sárga színt itt, bocsánat, nem akarom ezt így emlegetni, de hát azt akar érzékeltetni, hogy a kereszténység gyakorlatilag tönkrement. De ez uralja a történelmet. Tehát milyen a látható és a középkort végig uraló kereszténység az Isten szemében? Az emberiség és a történelem nem így emlékszik rá, és nem így akarja emlegetni. De az Isten azt mondja, hogy az ő előtte hulla. És miért nincs több lovas? Azért nincs több lovas, mert ez marad. Ez marad a történelem végig. És ha ezt meg akarjuk például érteni, hogy a középkor elején kialakult hullasárga színnel ábrázolt kereszténység, amely üldözte a Bibliát, üldözte a Bibliákat forgató, bibliai fejezeteket, könyveket terjesztő vagy fordító embereket, vagy mágiára küldte őket, hát ismerjük. Ugye a Nagy Küzdelem című könyvet, amit ugye adogattunk is, vagy még megpróbálok hozni ilyen ajándékba, ha valakinek még szüksége lenne rá. Ott ez részletesen le van írva, olvasmányosan, szinte fájó, de izgalmas módon van leírva. Ez marad a történet végig, ez Dániel könyvének már a 7. fejezete is nagyon részletesen, hangsúlyosan elmondja, hogy bizony ezt a hatalmat, ezt az egyházi, és aztán később egyházi és világi együttes hatalmat a történelem végén csak Krisztus eljövetele fogja megszakítani. Addig ez uralni fogja a történelmet. Ennek nagyon egyszerű gyakorlati kérdéseit tehetném föl, hogy milyen a jogrend, a vallás, a hagyományrend, a szokás honnan származik. Egy városból, amelyik uralja a világot. És ugye ezt mindenhol megerősíti Krisztus, Máté 24-ben, Dániel könyve, Jelenések könyve, a maga egyszerű és tiszta összefüggéseiben világos és egyértelmű leleplezés. De ugye ezzel óvatosan bánunk, mert ha valakinek a hitvilága érzelmileg odakapcsolódik, és ezt ártatlanul, őszintén gondolja, én nem akarok ilyen embert megbántani. Csak ezt meséltem is, vagy nem itt meséltem? Nem itt meséltem. Csak volt egy ilyen, ha már így elhangzott, csak megállok egy perc, fél perc szünetre. Nyíregyházen volt egy nagyon részletes sorozatunk, és jött egy nagyon kedves úriember, minden előadás elején fél órával korábban így leült, óriási, 100 személyes volt a terem, és mindig így leült a legelőször így középre elém. És még írtam be, hogy készültem a táblán, meg így könyveket raktak ki ott a nyíregyházi segítőink, és akkor jött a bácsi, kérdezett, beszélgettünk, és közben én megtudtam, hogy az ő hitvilága, hát római. És én úgy vigyáztam, hogy már mindenki látta, tudta, értett, hogy Jelenések könyve hogy s mint van, és én nagyon vigyáztam, hogy véletlenül se bántsam meg a bácsit, sem hitében, sem érzésében. Tehát úgy fogalmaztam, hogy én középkori egyházat mondtam. aki értette, ugye akinek minden levél végén ott van, akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ha valaki mind a hét levél végén ott van, hét alkalommal lesz, hogy akinek van füle, hallja. Tehát a szöveg mögött több tartalom van, mint pusztán a szöveg. Ha valakinek van füle a hallása, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A szöveg és a lélek munkája az emberért ugyanazt az eredményt hozza. De összhangban, gyönyörű összhangban van a kettő. És akkor elérkeztünk olyan fejezethez, ahol a jelenések könyve már erősebben leplezi le ezt a fajta vallási eredetet. És én nagyon kilódtam magam, hogy belül fohászkodtam, hogy Istenem, hát én nem akarom ezt a bácsit megbántani. De én hogy fogalmazzak? Hát nem hallgathatom el, ami ott van jelenések könyvében, de hogy fogalmazzak, hogy egy embert se bántsak meg. De világosan akarok szólni. És ennek olyan nehéz az emberi nyelvvel való jó képviselete. És akkor pont annál a nevezetes nehéz fejezetnél jön a bácsi, és mondja, hogy hát most nem tudtam kiöltözni, mert most munkából jöttem, a telken voltam, dolgoztam, és azt mondja, annyira siettem, ide akartam érni, de olyan fáradt vagyok, azt mondja, ne haragudjon, én véletlenül elaludnék, akkor ne haragudjon, köszönöm Isten. A bácsi végig aludta az előadást, de csak ezt az egyet. És persze aztán ennek volt folytatása, de azt majd a későbbi évben fogom elmondani, mert nem itt ért véget a történet. De viszont haladnunk kell tovább. Ötödik pecsétet, mikor felbontja, akkor én kérek elnézést, hogy nem tudom ezt rövidre szabni. Ötödik pecsétet felbontja, akkor találkozunk azzal, hogy felnyitott az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért. Tehát itt jelzi, hogy bizony ez az időszak arról szól, hogy az Isten beszédéért pusztítják el, ugye az itt kialakult úgynevezett keresztény, középkori keresztények házi, ami Rómából születik, pusztítja az igazán keresztényeket. Keresztény pusztít keresztényt. Itt Tiatirai levélben ezt Jézabel történetével ábrázolja, az ószövetségi Jézabel, egy pogány királynő, Akháb király felesége volt az, aki gond nélkül bárkit megöletett, akit akar. Tehát az ószövetségből vett személy magatartásával ábrázolja a középkori gondolkodásnak, ennek a hatalomnak a gondolkodását és jellemzését. Tehát ez a különlegessége jelenések könyvében, ha olvasunk, kutatunk, ezeket meglátjuk. És ötödik pecsétnél ezért szólaltatja meg, hogy bizony az Isten látja ennek az egész történelemnek a visszásságát, a fájdalmát, a haláleseteknek az igazságtalanságát. Ugye Ábelnél olvassuk azt, amikor Kain megöli Ábelt, akkor azt mondja az Isten, hogy Ábel vére kiált én hozzám a földről. Hát nem a vér kiált, hanem égbe kiáltó gazság, ahogy szokta mondani a magyar ember, égbe kiáltó gazság történt. Itt is ugyanezt fogalmazza meg, hogy az Isten előtt nem múlik el csak úgy egy emberi élet, hogy igazságtalanul pusztul el, vagy hal meg, és az Isten ne kezelni a végén igazságosan. Ez itt is itt van, de sok helyen a Bibliában. Haladok tovább. Viszont majd ki kell tisztáznunk azt, ami esetleg itt megjelenik, gondolkodok, küzdök magamba egy picit. Röviden fogalmazom meg. A Biblia a testtől külön lévő, külön élő lelket nem támogatja. Ugye tudom, hogy elterjedt az emberi hitvilágban az, hogy de a lelke tovább él. A Biblia több helyen állítja azt, hogy a halottak, különös Ézsaiás könyvében külön el kell mondani, hogy a halottak nem élnek. Miért kell ilyet mondani? Szóval az árnyak nem kelnek fel. Zsoltárok könyvében megtaláljuk, hogy aki meghalt, az nem dicséri az Istent. Nem tud semmit. Nincs, emlékezete sincs, semmilyen nincsen. Szóval egészen, amíg föl nem költetnek az ő álmukból Krisztus második eljöveteléig. Csak azért mondom, hogy az egész halott idézésnek, lélek halhatatlanságának a kérdését, ha Biblián belül elkezdenénk jelenések könyvéből kiindulva is végig gondolni, több idő kéne rá, akkor ezt nagyon szépen, értelmesen és lelki megnyugtatással is, meg bibliai összefüggések tisztaságával is, ezt szépen ki lehet mondani, de még lesz majd erről szó. Hatodik pecséthez térjünk rá, mert ezek látható dolgok voltak eddig, amiket látott az emberiség. Hatodik pecsét is ilyen, egyedül az ötödik ilyen, hogy megáll, és azt mondja, hogy mintha az Isten mondja, hogy látom az igazságtalanságot, emberek, látom, tudok róla, kezelve lesz. És azt mondja, hogy a hatodik pecsétet, amikor felnyitja, akkor azt olvassuk, nagy földindulás lesz, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hulladtak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, amikor nagy szél rázza, és az ég eltakarodék, mint amikor a papír tekercset összegöngyülítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. Itt most megállok egy picit. A következőket olvassuk tehát. Nagy földindulásról olvasunk, aztán azt mondja, a nap feketévé lesz, mint a szőrzsák, a hold meg olyan, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullottak. Jézus szavait, amikor olvassuk Máté 24-ben, ott a tanítványok is azt kérdezik tőle, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a történelem, vagyis a világ végének. Ugye ezt kérdezik, ezt a pontot kérdezik a tanítványok. Azt tudják, hogy ennek időponti meghatározása a Bibliában nincsen. Viszont azt mondja, hogy micsoda jele lesz? A tanítványok is kérdezik, micsoda jele? És Jézus is ott elmondja, hogy Máté 24-ben gyorsan odalapozik, ezt röviden idézem is, hogy hogyan hangzik, mert ezt a párhuzamot már Jézus is mondta ennek a kérdésnek a válaszaként, és mindjárt nem sokáig húzom az időt. Azt mondja, hogy Jézus itt arról beszél, hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. Tehát Jézus itt arról beszél a Máté 24-29-ben. Azt mondja, mindjárt pedig ama, mert ezek nagyon nyomorúságosak voltak a valódi igazi keresztények számára. Szóval mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Ugyanezt mondja Jézus. Ugyanezt. Azt mondja, eme napok nyomorúság, mert itt a nyomorúságra mondja azt, hogy napok. Szóval ezután ezeket a jeleket már Jézus is elmondja. Tehát ez csak jelenség, hogy újra ismétli. De mik voltak ezek? Régebben, 20 éve körülbelül, volt egy HVG melléklet, egy kis könyvecskével, aminek az volt a cím, hogy a Föld legnagyobb katasztrófái. A legelső ilyen legnagyobb katasztrófaként a lisszaboni földrengést hozta ez a HVG mellé. 1755. november 1. Nagyon sok érdekessége van ennek az egész földrengésnek. Nem lisszaboni volt igazából, mert ez Angliától Afrikáig végig érezhető volt ez az óriási földrengés. Csak Lisszabont érintette a legnagyobb haláleset szerinti módon. Tehát ott sok tízezer ember, egyesek szerint akár százezrek is haltak, akkor még nem volt ilyen népesség nyilvántartás. Tehát Voltaire, aki híres ateista, gondolkodó, meg tudós volt, még ő is egy verset írt, keressük meg interneten, meg lehet találni, Voltaire a lisszaboni földrengésről című versét, olvassuk el, és ő ott nagyon érdekeseket írt. Túlmegyek ezen. Itt, ha komolyan vesszük ezt, hogy földrengés, 1755. Időrendben akkor rendben vagyunk, ott járunk. Hol járunk? 18. század, 1755. Aztán, ezt a hatodik pecsétet ki lehetett volna tolni egyébként hosszabb időre is. Ez egy kicsit kurta lett, egy kicsit így hosszabbítani lehetne. A következő volt a nap elsötétedés, meg a holdnak a fénytelensége. Ez egy 1780 észak-amerikai történet, most a napra pontos látom, hogy egyébként ebben a Nagy Küzdelem című könyvben benne van, dokumentálóan. Akkor már ő cikkeztek, ám akkor újságírásban már ez benne volt, hogy miféle furcsa, hogy reggel fölkel a nap, állatok elindulnak, és 9 órakor úgy besötétedik, délelőtt 9 óra úgy besötétedik, hogy minden állat visszament. Teljes sötétség. Keressük meg, el lehet olvasni, internet is tud róla, ez a híres sötét nap. 1780, tehát 55 után, 25 évvel 1780-ban ez a nap elsötétedés. Haladunk a történetben tovább, 1833-ban történik ez a különlegesen nagy csillaghullás, hogy még a fényes nappal is látható volt. Óriási meteorhullás volt, erről is lehet tudni. Tehát látjuk, hogy a látható jeleket, amiket Jézus is mondott, még aki itt élt, ez az, hogy a ma napok nyomorúságai után jelenések könyve is megerősíti ezeket a jeleket. És most érkezünk, most érkezünk el a 7. fejezetnek, az elpecsételésnek a kérdésköréhez, csak nézem, hogy még van még figyelmünk, bírjuk esetleg picit? Jó, nem akarok fárasztó lenni. Nagyon érdekes, mert egy híres kérdéshez érkezünk, nagyon nagy vita kérdés a 144 000. Ki és miből áll? Mi ez a 144 000? Hallottunk már róla? Mi ez a vallási dolog? Mi ez a meghatározás? Mi ez a 144 000? Ez mi? És a 144 000-nél azt találjuk, hogy a 6. fejezet, ja, bocsánat, elfelejtettem valamit. Jézus azt mondja, hogy az egek erősségei megrendülnek, és itt pedig azt mondja, hogy az égbolt, mint a papírtekercs összegöngyölődik. Olyan ez mi lehet? Ezt elfelejtettem. Mi az, amit az utóbbi évtizedekben az emberiség emleget, mint ökológiai probléma? Ózon réteg probléma. Hát vajon, hát mit mondjon egy bibliai fogalom, hogy az ózonpa is elvékonyodik? Nem ismeri ezt a kifejezést. Az egek erősségei megrendülnek. Ugye van különös, az egeket, az egyszerűen az éghajlatok, ugye a klímaváltozás, ami az ózonréteg kilukadásával és elvékonyodásával indul el, mint egy az ipari forradalomtól fogva, és gyengül és romlik a földi lét ilyen szempontból is. Ezt ismeri a Biblia. Akkor a 7. fejezethez érkezett tehát, mert itt azt kérdezi, hogy mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Hát itt bárányról beszélt. Láttunk már bárányt haragudni? Azt mondja, hogy a bárány. Előtte azt mondja, hogy a királyi székben ül egy bárány, és a báránynak a van haragja. Haragvó bárányt láttunk már. Nincs haragvó bárány. Na de itt jelenések könyve, akkor mit akar ezzel érzékeltetni? Arra akarja a figyelmünket felébreszteni, hogy egy szelíd Krisztus is fog ítéletet tartani, de az ugyanolyan szelíd és kristálytiszta lesz, amilyen az ő jelleme. Nem lesz vad, meg indulatos, meg odacsap, ez csak az emberek vetítik rá. Kristálytiszta lesz az ítélet. A bárány haragja az egyenlő, mert a hét, az utolsó hét csapással. Miért mondom ezt? Mert ugye ezt most olvassuk, jelenések 6-17, most olvastam el, a bárány haragja itt van. Felolvassuk a jelenések könyvénél a 15. fejezet első versét, akkor itt bontja ki ebben a két fejezetben majd jelenések könyve, hogy a bárány haragja az egyenlő az utolsó hét csapással. De itt csak ilyen röviden jelzi. Mint ha azt mondanám, az, amikor a történet végén ez az utolsó hét csapás eléri a földet, megérik rá, minden. Ez egyszerűen az Isten nem ad oltalmat, hanem elengedi úgymond a szeleket, ahogy a jelenések könyvének a 7. fejezete fogalmaz. Itt. Azt mondja, hogy eljön a bárány haragja, eljön a hét csapás időszaka. Na, az ki éri át? Ki állhat meg? Egy egyszerű kérdés. És erre az egyszerű kérdés, hogy akkor ki állhat meg, erre az egyszerű kérdésre ad egy egész fejezet választ. Erről szól a 7. fejezet, hogy ki állhat meg. Azt mondja, és itt fontos, amit mondtam a bevezetőben, hogy kiállhat meg. Azt mondja, hallottam a megpecsételtek számát, hogy 144 000. De amikor fölnéz, kicsit később majd olvassuk a 9. versben, fölnéz, azt mondja, hogy nagy sokaságot látok, amit senki meg nem számlálhat minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. Na de ha Krisztusról azt mondtuk, hogy oroszlánként is ő az, mint ahogy bárányként is ő az, ahogy ez egyiket hallja, másikat látja János apostol. Vajon itt ez a párhuzam? Hát ne lenne érvényes. Hallom, de amit hallok, az a mennyei szempont, hogy pontosan mindenki megvan, mintha 12x12 000-et összezoroznánk. Az Istennél nincs, hogy jaj, véletlenül egy ember elveszett. Nincs ilyen. Nincs véletlenül egy. Pontos mintha a legpontosabb nyilvántartásban bízhatnánk, mintha az Isten ezt mondaná, hogy én úgy látom, hogy 12x12 000, és ott mindenkinek megvan a maga helye és oltalma. Mert a 144 000-ről azt olvassuk, hogy mintegy elpecsételtek, ez már Ezékiel könyve 9. fejezetéből tudjuk, hogy ez amikor az Isten oltalom alá veszi azokat, hogy ne érjék ezeket az embereket a csapások, nehogy meghalljanak, vagy ne szenvedjenek tőle, de csak egyedül itt. Ugye itt nem oltalmazta meg az Isten őket, de nem árt nekik a második halál. Itt viszont megoltalmazza őket, mert itt már az emberek erkölcsi sorsa eldőlt, de még élnek a Földön. De már eldöntötték az emberek, hogy kik akarnak lenni, hogy élni akarnak-e vagy halni. Ugye azt mondja az Isten már Mózes név is, hogy válaszd az életet. Az elédbe adtam a halált és az életet. Válaszd az életet, hogy élhess. Az Isten könyörög nekünk embereknek, hogy én életet akarok adni. Egy fiatal mondja, hogy hát én az örök életről olyan érdekes érzéseim vannak, hogy nem tudom én, hogy most lesz, vagy nem lesz, vagy van-e, hogy az Isten engem elfogad. Mindenki átvigyezzen a vívódáson. Fiatal is, idős is. Csak kis beszélgetés, hogy gondolkoztam, hogy mit lehetne mondani egy 17 éves fiatalnak, aki így küzd a lelkében egy ilyenen, és lát, hall vallásos visszásságokat, pozitív, negatív dolgokat, mindent hall. És gondolkodik, és vívódik, és mondom, figyelj, te neked a lelked béjén van valami Isten képed, de mit gondolsz, hogy ha Bibliát elolvasod, ki szeretne neked jobban örök életet? Te magadnak, vagy Krisztus neked? Ki szeretne jobban? Ha valaki az életét adja, érted? Akkor mi módon ne akarna jobban örök életet, mint én magamnak? Én magamnak csak azért azt gondolom, hogy hát én vívódások vannak a mögöttem. De mik ezek a vívódások? Nem vagyok én elég jó. Anyanyi hibám van. Az Isten nem fogad el. Jó dolog a hibákat engedni, kitisztázni. De az Istennél jobban senki nem akarja az ember örök életét, hiszen ő a saját életét adta. Hát ha valaki az életét adja, akkor azt mondja, hogy hely, az életemet adtam, de te nem kell lesz. Hát ilyen nincsen. Ilyen nem létezik. Hát ilyen erkölcsű Isten nincsen, aki ki akar taszítani. Csak olyan erkölcsű Isten van, aki be akar vinni az örök életbe. Csak valami én bennem gátol. Hát a megoldás nem önálló, illetve a probléma nem önálló van, hanem én nálam, csak engedjen meg magamat, engedjen meg, hogy ő bevigyel, engedjen magam meggyógyítani, ugye az önzésből. Ezt mondta Krisztus is az első adventjekor, hogy nem rómaiakat jött elkergetni, hanem hogy a bűneiből szabadítsa az ő népét. Ugyanez a Krisztus. És itt tehát a történelem végén azért helyezheti oltalom alá, mert akkor már a mártíromságnak nem lenne magvetés az eredménye. És azért nem engedi meg, hogy az utolsó 7 csapás ártson azoknak, akik tényleg az ő követői. Ezeket helyezi oltalom alá, ez a 144 000. Ők átélik a 7 csapást, de a 7 csapás nem árt nekik. Röviden ennyi. Utolsó 7. pecsét, egy vers is rövid, és amikor felnyitotta a 7. pecsétet, legnagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ennyi az utolsó gondolat. Lett a mennyben nagy csendesség mindegy fél óráig. Mennyben csendesség fél óráig. Ez a 7. pecsét, ez micsoda? Hát a Bibliának a többi részét, ha elkezdjük olvasni, akkor mikor van a mennyben csend? Hát akkor, amikor Krisztus és az ő angyalai visszajönnek a földre. Akkor nincs a mennyben sem ő, sem az angyalai. Mert ugye itt Jelenések könyvében rengetegszer olvashatunk arról, főleg itt a bevezető látomásban, hogy angyalok ezerszer ezren szolgálnak, meg ott vannak, és élnek, és keresik az Isten akaratának az emberekért való szolgálatát. Hogy lehetne, mit lehetne segíteni. Csak mi nem kívánjuk sokszor. És azt mondja, hogy amikor Krisztus visszatér az ég felhőjében a földre, amikor János, Máté 24. fejezetében olvashatjuk, később Jánosnál is, amikor azt mondja, hogy meglátják az emberfiát eljönni az égfelhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel, mint ahogy látszik a villámlás napkelettől napnyugatig. Aztán látszik a villámlás. Aztán ez nem lehet nem látni. Na úgy lesz, ilyen látható lesz Jézus eljövetele is. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy itt a Krisztus, vagy ott, azt ne higgyétek. Mert amikor tényleg jön Krisztus, az látni fogja mindenki. Tehát ennyire egyszerűen fogalmaz maga a Biblia. És ezt mondja tehát, hogy itt megoltalmazza az övét, itt pedig azt mondja, hogy csendesség. A fél óra, ha a proféciák alapján nézem, mert a Bibliában van ilyen napéve elv, az alapján ez egy hét, ha úgy tetszik. És erről majd később még beszélünk talán, de most röviden ezt az egységet gondoltuk át, és nagyon különös tehát, hogy itt a kettő párhuzamát már is látjuk, következő alkalommal ezekkel a trombitaszókkal, és itt ezzel a Krisztuspáru mozgalom születésével fogunk foglalkozni, és ezzel a hetedik trombitaszóval. Ezeken gyorsan fogunk majd átmenni, és főleg ezeket fogjuk egy kicsit részletesebben, hiszen látjuk, hogy a Biblia ide főleg a 19. századtól teszi hangsúlyossá, meg hát nekünk is az az érdekes, nem az az érdekes, hogy mi volt régen, hanem az nekünk is az érdekes, most mi van? Mostanról, hogy szól a Biblia? Hát haladunk erre felé azért. Én köszönöm a figyelmet.